minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
5 perccel lesz bizony a Korona FM 100 üdvözlet önnek is. Ez a Turmix közérdekű szolgáltató jellegű magazin műsorunk 2015. január 24-én. És bizony sok infóval várom önt, és sok érdekességet tudhat meg a mai magazin műsorban. Nézzük gyorsan először dióhéjban a témákat. Tartalmas lesz a műsor, ahogy ígértem, hogy különösképpen akkor, hogyha ön nagy pecás. Egy hete tartotta ugyanis a Kalocsai és Vidike Horgász Egyesület hagyományos éves közgyűlését, amelyről perceken belül beszámolunk. Mit kap cserébe, hogyha megváltja a némileg ismét emelt áruterületi jegyet? Milyen uszonyosok és mekkora mennyiségben kerültek idén a vizekbe? Milyen mérleget zártak az új évben? Hát többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphat majd dr. Igaz Ferenctől, a Horgász Egyesület elnökétől.
Most a negyedik évben tartunk, és így mondhatom automatikusan 18 000 forintnál tartunk, tehát az éves területi jegyár 18 000 forint, mint mindenkor ugye, ez szintén egy alapszabályban szabályozott kérdés, ennek az 50%-a az ifjúsági jegynek a területi jegyára, tehát 9000 forint.
Az utóbbi hetekben többször is hallhatott helyi híreinkben arról, hogy változások történtek a korábbi Kalocsavíz Kft-t is magába olvasztó a kiskunsági vízi közműszolgáltató Kft. Szerkezeti felépítésében. Arról, hogy ez miképpen érintheti a cég helyi egységének dolgozóit és fogyasztóit, Kalocsai sajtótájékoztatón számolt be a lakosságnak Mátyus Zoltán általános ügyvezető igazgató.
A munkavállalóknak, akiket már tájékoztattunk, egynémelyeknek vállalniuk kell azt a kellemetlenséget, hogy akár Kalocsáról, Soltról, Kiskörösről, Kecerről, Soltvadkertről be kell bizony járniuk Kiskunhalasra a központba. Ez Kalocsa esetében 6 fő munkavállalót jelent.
Részletek pedig már is jönnek a Turmixban.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100-on.
Szóval itt a Korona FM 109 perccel 10 óra után üdv még egyszer önnek a Turmixban. Csütörtökön Kalocsára látogatott a Volt Kalocsavíz Kft-vel egyetemben több környékbeli vízszolgáltatót magába olvasztó kiskunsági vízi közműszolgáltató Kft. Általános ügyvezető igazgatója. Mátyus Zoltán fontosnak tartotta ugyanis, hogy egy sajtótájékoztató útján első kézből mutassa be önnek is a cég létrehozásának célját, annak felépítését és működési struktúráját.
Azok a döntések, amikről én most beszámolok önöknek, ezek még a tavalyi év végén születtek meg, viszont ennyi idő kellett ahhoz, hogy ezek a cég szinten is realizálódjanak, illetve ezeknek a döntéseknek a végrehajtása most már elinduljon. Egy nagyon rövid áttekintés. Ezelőtt valamikor 20 évvel, vagy talán 25 évvel ezelőtt Bács-Kiskun megyében kettő vízi közműszolgáltató volt. Az Észak-Bács megyei és a Dél-Bács-Kiskun megyei vízmű Kalocsa és térsége annak idején a Dél-Bács-Kiskun megyei vízműhöz tartozott. Az önkormányzati törvénnyel 1991-ben az önkormányzatok a vízi közműveket saját maguk rendelkezhettek, a vagyont visszakapták, és az üzemeltető jogokkal is ők rendelkezhettek. A Kalocsa városa és környéke úgy döntött, hogy megalakította a Kalocsa Víz Kft-t, és így üzemeltette a vízi közművet. Az elmúlt 20 évben magyarországi viszonylatban ez oda vezetett, hogy 400 vízi közműszolgáltató volt az ágazatban. A 2010 környékén indultak el azok a gondolkodások a politikai életben, az ország vezetésében, hogy ezt a 400 vízművet nagyon nehéz egyformán kezelni, illetve nagyon nehéz őket aként terelgetni, hogy az ország bármely pontján a fogyasztó azonos minőségű szolgáltatást kapjon. Ezért a kormány úgy döntött, hogy létrehozza a vízi közmű törvényt, ami 2011-ben hozták meg, és a vízi közmű törvényben leszabályozták, hogy milyen cégek üzemelhetnek. Az első és legfontosabb kritérium az volt, hogy egy bizonyos lakosság számhoz rendelték hozzá az üzemeltető szervezetnek a nagyságát. Ez a lakos szám, lakos egyenértéknek mondjuk mi, nagyságrendileg 150 ezer lakosról beszélünk. Ennek Kalocsa városa és környéke, a Kalocsa Víz Kft. Nem tudott megfelelni, ugyanúgy, ahogy a megyében több más vízmű sem. Első menetben tehát azok a kisebb vízművek, mint például Solt, azok beintegrálódtak a Kalocsa Víz Kft-be, de ugyanígy mondhatnám a közelben Hajóst, Kecelt, Soltvadkertet, ők pedig a Körös Víz Kft-be beintegrálódtak. Mikor eljött az idő, meg kellett lépni, hogy ezt a lakos egyenértéket az üzemeltető szervezetnek el kellett érnie, ezért, erről már korábban is ugye beszámoltunk, három térségi polgármester, a kalocsai, a kiskörösi és a kiskunhalasi polgármester megállapodott abban, hogy a három térség térségi vízműve összeolvadással létrehozza a kiskunsági vízi közműszolgáltató Kft. Ez meg is történt, a bíróság 2013. szeptember 16-án a céget bejegyezte. A cég igen, úgy állítottak össze a tulajdonosok, akik egyébként 54 önkormányzatból és 55-ként a magyar államból áll. A cégvezetését úgy állították össze, hogy a három korábbi víziközmű szolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatóját megtartották területi ügyvezetőnek, és ő melléjük egy negyedik ügyvezetőt, egy úgynevezett általános ügyvezető igazgatót neveztek ki. A cég központja Kecelen lett, ez pusztán geopolitikai okokból, ugyanis egyik város sem kebelezte be a másik várost, mondhatjuk így nagyon szépen. Kerestük egy olyan semleges területet, ahol ennek a cégnek a központját fel lehetett építeni. Alapvetően sok minden nem változott, a cégnek 4 ügyvezető igazgatója volt, és a 3 üzemigazgatóság tulajdonképpen nagyjából önállóan végezte a munkáját, és önálló életet élt, természetesen egy nagy egész kerekben. És akkor eljutottunk a változások okáig. Az egyik területi ügyvezető igazgató a kiskörösi nyugállományba vonult, és a tulajdonosok előtt 2 út állt. Az egyik az, hogy a kiskörösi ügyvezető helyére egy új ügyvezetőt fognak kinevezni, és továbbra is 4 azonos, szinte azonos jogosítvánnyal rendelkező ügyvezető vezeti tovább a céget, illetve az egy év működési tapasztalatait figyelembe véve, és az, hogy hosszú távra kíván ez ez a cég berendezkedni, illetve hosszú távon kíván ugye, a fogyasztókat kiszolgálni. Úgy gondoltuk, hogy ez megköveteli azt, hogy mint minden más víziközmű szolgáltató, meg mint minden más gazdasági társaság, ez a cég is úgy álljon fel, hogy egy ügyvezetővel, és ő neki pedig szakirányú helyetteseivel. Az előbb általam említett 400 vízműből a mai napra 41 vízmű van Magyarországon, mely 41 vízműnél mindenhol ez a szervezeti felállás történik meg. December végén volt egy taggyűlés, ahol a tulajdonosok ezt megvitatták. Két dolgot kellett eldönteniük, hogyan tovább a szervezeti felépítéssel, a cég irányításával, hogyan tudják legjobban biztosítani azt, hogy a legkisebb költséggel és a legmegfelelőbb hatékonysággal üzemeljen a cég, illetve amennyiben átalakítjuk a szervezetet, akkor ennek a szervezetnek hol legyen a központja. Ahhoz, hogy a mi működésünket a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szabályozza. Ez a hivatal ma megszab mindent. Ő határozza meg a vízdíjakat, ő határozza meg az önkormányzatok felé, hogy milyen bérleti díjakkal dolgozhatunk, ő határozza meg azokat az ágazati, és itt ez nagyon lényeges, hogy vízágazatról és szennyvízágazatról beszélhetünk, ő határozza meg azokat az ágazati feladatokat, amiket nekünk el kell végezni, illetve azt az adatszolgáltatást, ami elég jelentős a magyar állam és a magyar kormány az energetikai hivatalon keresztül nagyon részletes tájékoztatást kér tőlünk minden hónapban a mi munkánkról. Tehát ennek a felépítésnek is meg kell, hogy feleljünk. Ezért gondoltuk azt, hogy kialakítunk egy olyan központi szervezetet, ahol egy ügyvezető mellett két ágazati igazgató fog a későbbiekben dolgozni, és az ágazati igazgatók mellett pedig főmérnökök, illetve az alatt pedig szakirányú csoportvezetők fognak dolgozni. A tulajdonosok körében nem volt egyöntetű ez a vélemény, hogy e felé kell menni. Volt egy elég komoly tulajdonosi hányad, önkormányzati hányad, aki úgy érezte, hogy ha meglépjük ezt a szervezeti átalakítást, akkor az ő érdekei, az ő jogai csorbulnak, illetve sérülnek. Ezen a bizonyos taggyűlésen természetesen részletes tájékoztatást adtam arról, hogy hogyan is képzelnénk el ezt az átalakítást. Mindenekelőtt azt kell mondanom, hogy a taggyűlés ennek a cégnek az irányításával engem bízott meg, de ez nem azt jelenti, hogy ezt a terhet, vagy ezt a súlyt, ezt én nekem egyedül kell cipelnem. Természetesen a Kalocsa Víz Kft. Korábbi ügyvezető igazgatója, a Kiskunvíz Kft. Területi ügyvezető igazgatója, Szigeti Attila úr munkájára, amit messze menőkig elismerek és tisztelek. Ezen túl is természetesen nagyon fogok számítani, és a segítségére, amit én ezt vele meg is beszéltem. Ő belőle egy műszaki igazgató vált, tulajdonképpen mondjuk így, ahogy akkor január 1-től. A Kiskunhalasi területi ügyvezető igazgatóból pedig egy stratégiai igazgató vált, aki a szolgáltatással, ügyfélszolgálattal és más egyéb beszerzési pályázati dolgokkal kvázi szolgáltatási igazgatóként fog funkcionálni. A műszaki igazgatónak meg lesznek a ágazati főmérnökei, akik mind a víz, mind a szennyvíz területén segítségére lesznek. Ezt a központi állományt, aki ezt a céget most már irányítani fogja, ezt a 20-22 embert, ezt valahol el kellett helyezni. És higgyék el nekem, ez egy teljesen racionális döntés, illetve javaslat volt én az én részemről, miután megnéztem mind a három üzemigazgatóságnak az épületeit, hogy 20-22 embert, akit lényeges megemlítenem, hogy nem új munkavállalókról beszélünk, hanem az eddigi munkavállalók közül választottuk ki őket, őket fizikailag egy irodaházban csak Kiskunhalason tudjuk elhelyezni. Fölvetődött a tulajdonosok részéről, hogy ez a cég központja, és akkor itt akkor most ezt is elmondom, tehát január 1-től a társaságunk központja most már nem Kecelen, hanem Kiskunhalason van, illetve lesz. Hogy miért nem Kalocsán, miért nem Kiskörösön? Azért, mert egyedül ott van olyan társaságunk tulajdonában, illetve az önkormányzatok tulajdonában lévő olyan épület, ahol ezt a 20-22 embert el tudjuk helyezni. Kalocsán sajnos nem tudjuk elhelyezni. Igen, tudom, hogy Kalocsán is van például egy Démász székház, amit megszüntettek, de ezeket súlyos 100 000-ért, vagy ne adj Isten millió forintokért tudtuk volna csak évente bérelni. Erre a vízműnek nincsen pénze, és nem is akartam ilyenre pénzt kidobni. Tehát a Kiskunhalasi központ az ezért került elő, mert csak ott van ez a lehetőség. Ez természetesen azt jelenti, hogy a munkavállalóknak, akiket már tájékoztattunk, egynémelyeknek vállalniuk kell azt a kellemetlenséget, hogy akár Kalocsáról, Soltról, Kiskörösről, Kecerről, Soltvadkertről be kell bizony járniuk Kiskunhalasra a központba. Ez Kalocsa esetében 6 fő munkavállalót jelent, a Kiskörösi kistérség esetében a hozzákapcsolódó településekről pedig 7 fő lesz, aki bejár Kiskunhalasra, a keceli térségből pedig további 4 fő fog bejárni. Az új szervezeti felépítés az igazándiból február 1-től fog élni. Ez Kalocsán a fogyasztókat miben fogja érinteni? Reményeik szerint semmiben. Egyrésztről már megszokhatták azt, hogy nem kalocsavizes számlát kapnak, hanem kiskunsági víziközmű szolgáltató számlát. Továbbra is ezt a számlát fogják kapni. Annyi van, hogy nem Kecel-Avartér 1 lesz ráírva, hanem Kiskunhalas Körösi út 5. Az új fogyasztóvédelmi törvény is életbe lépett az év végén, aminek nekünk meg kell felelnünk. Ezek szerint a társaságunknak egy fő központi ügyfélszolgálati irodája lesz. Ezt a törvény előírja, hogy a központban kell lennie. Ez Kiskunhalason lesz. Itt minden olyan fogyasztóvédelmi előírást is igény ki kell elégítenünk, hogy hány napon kell hosszított nyilvántartást, illetve hogy itt milyen ügyfélszolgálatot kell ellátni. Ezen túlmenően a taggyűlés tájékoztatása és elfogadása mellett továbbra is a kalocsai és a kiskörösi ügyfélszolgálati irodánk, mint fiók iroda továbbiabban is élni fog. Január 1-től, ha jól tudom, csak egy minimális kis változtatással, de tulajdonképpen a régi rendszerint. Ugyanazok a kollégák fognak ott lenni a kalocsai ügyfélszolgálaton is, mint akik eddig voltak. Ezen túlmenően pedig ügyfélszolgálati pontokat fogunk üzemeltetni az önök kistérségében továbbra is Solton, és hát valamennyire azt mondhatom, hogy Hajóson is, természetesen Soltvadkerten, Kecelen, Jánoshalmán. Ez a szervezeti működési rend átalakítása nem titkoltan azért hoztuk létre, azért kértük a tulajdonosokat, hogy ezt lépjék meg, mert így hatékonyan kívánjuk üzemeltetni a vízművet. Nem panaszkodásképpen mondom, főleg nem ugye a fogyasztókat ez legkevésbé nem érdekli, de a rezsicsökkentési törvény 2014-es árakon befolyásolta a vízdíjakat. Nekünk ebből kell kijönni, ebből kell gazdálkodni. Magyarul nekünk mindent meg kell tennünk azért, hogy a költségeket csökkentsük, és a működésünk minél hatékonyabb legyen. Olyan észszerű döntéseket már meghoztunk, például, hogy innentől kezdve ugye nem üzemigazgatóság, üzemmérnökségek lesznek, a kalocsai üzemmérnökséghez fognak például két olyan települést is tartozni, Újsolt és Dunaegyháza, akik egyik kiskörösöz tartoztak, tehát most például Soltról 5-10 perc alatt egy markoló el tudja érni ezt a két települést, mint eddig Kiskörösről mondjuk 50-60 percig is bandogolt egy markoló. Vagy a hajósi településnek a műszaki irányítása is a kalocsai kollégák fogják majd ellátni.
Mátyus Zoltán, a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. Általános ügyvezető igazgatója csütörtöki kalocsai sajtótájékoztatóján beszélt város specifikus helyi problémákról és cáfolt rá köztájon forgó rémhírekre is. Erről azonban majd a holnapi műsorunkban tudhat meg többet. Dr. Igaz Ferenc, a Kalocsa és Vidéke Horgász Egyesület elnöke ugyanis már alig várja, hogy megoszta a pecásokkal, hogy milyen év előtt áll a horgásztársadalom.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Oh,
Ék, és az újra meg újra itt a Korona FM 100-an, 4 perc múlva a 10:30. Folytatódik tovább Turmix közérdekű szolgáltató jellegű magazin műsorunk, ahogy ígértem. Szinte napra pontosan egy hete, hogy a Kalocsai Szent István Gimnázium dísztermében megtartotta a hagyományos éves közgyűlését a Kalocsai és Vidéke Horgász Egyesület. Az ott elhangzottakat dr. Igaz Ferenc a szervezet elnöke idézte fel, és foglalta össze Vörös István riporterünknek adott interjújában, amelyből kiderült többek között, hogy kivételes lehetőség előtt áll az egyesület.
Mi minden szerepelt a napirendi ponton, mi mindent tárgyaltak?
Hát az éves közgyűléseknek ugye szinte kötött forgatókönyve van, mert ugye ez mindig egy zárszámadó közgyűlés, tehát jelen esetben is erről volt szó. Ugye be kellett számolnunk a 2014 évi számviteli beszámoló közhasznúsági melléket és a zárszámadás adatairól. Ez megtörtént, és ugyanilyen módon kötött napirend az is, hogy a 2015 évi tervszámokat, az üzemtervet is ismertetni kell, és el kell fogadnia a közgyűlésnek. Tehát a magát ezt a beszámolót, amiről beszéltem, az idei évi tervszámokat, ugyanígy a fegyelmi bizottság, a felügyelő bizottság beszámolóját, ezek a kötött napirendi pontok, és nyilvánvaló, hát mindig az aktualitásokról is szó esik. Jelen esetben is így volt. 2014 egyik nagy és fontos eseménye volt a MOHOZ tisztúító választmányi ülése, amelyre 2014 novemberében került sor. Én MOHOZ választmányi tag vagyok, és a jelölőbizottság is tagja voltam. Ezen túlmenően ennek a választmányi ülésnek, tisztúító választmányi ülésnek is a levezető elnöke voltam, és hát örömmel tudok beszámolni arról, hogy a MOHOZ új elnököt választott, dr. Szűcs Lajos, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárának a személyében, aki maga is horgász ember, de ettől még fontosabb az, mert ez is fontos, még fontosabb az, hogy részt vett a 2013-102-es törvénynek, tehát a halgazdálkodásra és a halvédelméről szóló törvénynek a megalkotásában nagyon fontos szerepe volt, és azért örülünk ennek, hogy figyelmel arra, hogy az idén december 31-én lejárnak azok a szerződések, amelyek a halászati jog gyakorlására, tehát a víz hasznosítására vonatkozó szerződések, és az idén ugye új pályázat kiírására kerül sor, és a jövő évtől kezdődően, véletlenül ismételten 15 évre kerül sor ennek a meghirdetésére. És hát azért örülünk az államtitkár úr személyének, a dr. Szűcs Lajos személyének, hogy ez reménykedünk, hogy figyelem arra, hogy a halászati törvényben, vagy hát a halgazdálkodáshoz szóló törvényben is prioritást élvez a horgászat. Ezért reméljük, hogy a vizek, tehát a magyar állam tulajdonában lévő vizek hasznosításában is, a halászati jog gyakorlásában is, hát a horgászat prioritást fog élvezni, és reméljük, hogy olyan módon történik a pályázatok írásra, amelyek szolgálni fogják elsődlegesen a horgászok érdekeit.
Mikor írják ki ezeket a pályázatokat, és miért fontos ez a Kalocsai és Vidéke Horgász Egyesület számára? Milyen pályázatot fognak benyújtani, ha szabad ilyet kérdezni?
Hát ezeknek a pályázatoknak a kiírása az idén kell, hogy sor kerüljön. Figyelemmel, ahogy említettem, hogy az idén december 31-én lejárnak a régiek, tehát bizonyára, hogy év végéig nem csak kiírásra, hanem elbírálásra is kell, hogy kerüljenek, hogy az új szerződéseket ugye a jövő évre vonatkozóan, ami vélhetően megint 15 éves ciklus lesz, legalábbis az eddigi jogszabály szerint igen, tehát hogy azok meg megkötésre kerüljenek. Na most ez azért fontos, ugye, hogy a pályázat ugye azt tartalmazza, hogy milyen vízterületről van szó. Most ugye az elmúlt 15 évben a sárközés vízrendszere azt a vízmennyiséget tartalmazta, amelyet mi eddig ugye használtunk, tehát ez értendő a Duna-völgyi főcsatornáig terjedő, vagy a Lendélen ugye a Dunáig, tehát Sükrütérség csanádig terjedő szakaszokra, illetve hát ezekre a mellékcsatornákra, amik itt vannak. Most nyilvánvaló, nekünk az áll érdekünk, hogy hát ugye ez a terület maradjon. Esetleg bővüljön, amire amúgy nem sok szansz van, és nem is kell. És nem is kell, mert viszonylag ez egy kezelhető, átlátható terület és rendszer. A bővülésre nem így szurkolunk, hanem ott szurkolunk, hogy a Duna például ugye eddig halászati szövetkezetek hasznosításában volt. Tehát például a Paksi, vagy a Dolnai, tehát aki itt akart a mi környékünkön a Dunán horgászni, mondjuk ha ezzel a két szakaszra, akkor mind a kettőtől meg kellett, hogy vegye a jegyet. Ha mondjuk egy szakaszon akart, itt a Barákai vízválasztó, tehát Barákától fölfelé a Paksiak, Barákától lefelé pedig a Dolnaiak, a síótorokig, a halászati jog gyakorlói. Na most azon szurkolunk, hogy ne a halászati szövetkezetek kezelésébe kerüljön például a Duna, hanem ha egy mód van rá, akkor horgász szövetségek, illetve horgász egyesületek kezelésébe. Tehát például itt szurkolunk azért, hogy így kerüljön kiírásra a pályázat, és mondjuk mi annak is örülni tudnánk, ha mondjuk nem is a Kalocsai Egyesület kapna meg bizonyos szakaszt, mondjuk itt a környékünkön, hanem mondjuk eleve a Bácshoz, tehát a megyei szövetség. Annak is nagyon tudnánk örülni, És mi a szövetségen belül nyilvánvalóan, hogy már egy regionális érdeket tudunk hát tükröztetni a Duna menti egyesületek, gondolok itt ugye Dunapatajra, Kalocsára, Bátyára, Fajszra, tehát nem sorolom fel, ugye sorolhatnám ugye föntől Paksról lefelé, ugye a községeket, de a dolog lényege, hogy ennek nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk, és hát szeretnénk, hogy mondjuk ez ide, ez mondjuk ilyen eddig nem volt, hogy az ilyen nagy vizek, mint a Duna meg a Tisza, azok horgászkezelésbe kerüljenek. Örülnénk, ha bizonyos szakaszok már abba kerülnének. Ezért van jelentősége a pályázat kiírásának közvetve, mert eddig még ilyen nem volt, de reménykedjünk, hogy lesz.
Nem látjuk, ugye említettem még nyilván a pályázati kiírás, de van erre esély idén?
Én nem akarom elkiabálni, de hát már az elmúlt hónapokban is a lobbizás ezért zajlott, vagy zajlik. Most ugye nyilván a jó értelembe kell venni a MOHOSZ elnökének a jelölését is, vagy a megválasztását is. De hát azért az érdekeket nem szabad szönyeg alá söpörni. Az az igazság, hogy reménykedünk abban, hogy ha már a Földbőrési és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára horgász, a MOHOSZ elnöke, hogy nem elvtelenül, hanem a legbecsületesebben, de a horgászok érdekeit képviselje. Ugyanis itt ki kell mondani, annélkül, hogy az ember bántaná a halászokat, hogy azok kis csoportok, már eltűnt az, hogy itt megélhetés, meg itt nem arról van szó, hogy mondjuk egy paksi vagy tolnai halászati szövetkezet, mitől mennyi munkahelyet teremtve kutyafülét, hát itt pár emberről van szó, akik bizonyára máshogy is megtalálnák a munkájukat, és ugye, hát ez hatalmas bevételre tesznek szert. Hát mondjuk ki, ugye 10.000 forint, ugye 15-16 ezer forint egy éves jegy, amit ők beszednek. Ez több milliós, adatosan több 10 milliós nagyságú bevételt jelent. Amit ugye a jogszabály jó, mert megvan határozva, hogy mennyit kéne ebből visszatelepíteni. Most ezt nem látjuk. És ugye nyilvánvalóan egy halászati szövetkezet érdekelt abban, hogy nyereséges legyen. Tehát, hogy minél több halat fogjon ki a Dunából, és ugye értékesítse. Hát joga van hozzá, hogy ugye értékesítse. Na most ez az aspektus ugye teljesen megváltozna a horgászok szempontjára. Nem azért megyünk, hogy annyi halat fogjuk, hogy értékesítsük, hanem azért, hogy ki legyünk a szabad levegőn, sportoljunk, mozogjunk, halat fogjunk. Nyilván, de ezt nem titkoljuk el, halat fogjuk, szórakozzunk, de hát nem lehet mennyiségileg összehasonlítani mondjuk egy halászati szövetkezetnek az aspektusát, akinek az a szemszöge, ugye, hogy hát minél több halat fogjak, minél több halat tudjak eladni, hogy minél inkább hát nyereséges legyen az én szövetkezetem. Most ez az aspektus ugye hát egészen más a horgászoknál, és ezért is lenne az álláspontunk szerint szerencsés, hogyha ezt az elvet, vagy hát ebből a szemszögből kerülne hát ugye kiírásra, vagy hát érvényesítésre a pályázat. Ezért van óriási különbség a halászati szövetkezetek és a horgász egyesületek, illetve a horgász szövetségek szándékai célja között.
Tehát akkor várjuk a pályázati kiírást, várjuk a végkifejletet, nyilván erről majd időben haladunk tájékoztatást is, amint bármi történik.
Természetesen, hisz ez nekünk nagyon húsba vágó kérdés, tehát mi nagyon oda fogunk erre figyelni. Egyrészt, hogy ugye időben, másrészt meg egy jó pályázatot nyújtsunk be. Hát ugye ez nem titok, hogy mi ezeket a pályázatokat a Gorda Sándor halászati szakértővel szoktuk készítetni, tehát nyilvánvalóan mi is belefolyunk, hiszen a helyi adottságokat mi ismerjük, azonban azokat a specialitásokat pedig, amelyek kell azért, mert itt bármennyire az ember ismer, hogy rendelkezik halászati, vagy hát horgászati ismeretekkel, de ez nem összekeverendő a tudományos dologgal, ami viszont szükségeltetik egy ilyen pályázatnál, és ezt a Gorda Sándor szakértő úr hát nagyon jó birtokában van ezeknek az ismereteknek és tudásoknak, eddig is a pályázatainkat vele készítettük.
Már is folytatódik dr. Igaz Ferenccel, a Karocsa és Vidéke Horgász Egyesület elnökével készült interjúnk, amelyből megtudhatja azt is, hogy mennyi pénzt költenek idén arra, hogy halak kerüljenek kedvenc csatornáink vízeibe.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100.
A Korona FM 100-on.
We'll be right back.
finesse the track, hit your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp be. The state where you never find a dance floor empty and pimps be. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good. To the bay, your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah.
Itt a Korona FM 105 perc múlva a 3:41 folytatódik tovább a Tumix, még mindig dr. Igaz Ferenccel, a Kalocsa és Vidéke Horgász Egyesület elnökével beszélgetünk, és idézzük fel a múlt heti éves közgyűlésen elhangzottakat. A folytatásban ütemezett területi jegyáremelésről, tavalyi bevételekről, tervezett haltelepítésről és javuló horgászmoráról is szó esik. Az interjút Vörös István szerkesztő riporterünk készítette.
Milyen évet zárt a Horgászt Egyesület, hogy sikerült gazdálkodni a bevételekkel? És ugye ilyenkor nem titok, arról is mindig szoktunk beszélni, ez egy ütemezett, tervezett dolog, hogy bizony a jegyárak is változnak idéntől.
Igen. Kezdjük akkor itt a végén, ha már a jegyárat említette. A jegyár tekintetében 4 évvel ezelőtt született ugye egy döntés a közgyűlésen, hogy az onnantól számítva az elkövetkező 5 évben, minden évben 2000 forintra emelkednek a jegyárak, mert akkor 10.000 forint volt a területi jegyár, hogy érjék el 5 év alatt a 20.000 forintot. Most a 4. évben tartunk, és így mondhatom automatikusan 18.000 forintnál tartunk, tehát az éves területi jegyár 18.000 forint, mint mindenkor ugye, ez szintén egy alapszabályban szabályozott kérdés, ennek az 50%-a az ifjúsági jegynek a területi jegyára, tehát 9.000 forint. Azt tudom mondani, hogy nagyon jó évet zártunk a tavalyi évben, ami a bevételeket illeti, illetve az eladott területi jegyárakat illeti. Tavaly 496 tagunk volt, ebből 330 volt a felnőtt, és ebből a 330-ból 304 éves területi jegyet adtunk el. Tehát ez azt bizonyítja, hogy a területi jegyár emelkedéssel egyidejűleg növekszik a megvett területi jegyek ára is. Na most nem azért veszik, mert drágább, hanem azért veszik, hogy a több pénzből több halat tudunk venni, többet telepítünk be, és több halat lehet visszafogni. Hadd mondjam el, 2015 évre a területi jegyárakból tervezett bevételünk 6 millió forint. Ez egy dolog, ami azonban pozitív ebben, hogy 6 millió forintért akarunk beletelepíteni halat. Tehát magyarul ez 100%-ot jelent. Tehát a területi jegyárakból származó bevételt 100%-ban vissza akarjuk telepíteni. Vissza is fogjuk. Na most nyilvánvalóan, ha nem 6 millió, 5 millió, 500 ezer lesz a bevétel, akkor annyi. Ha 7 millió lesz a bevétel, akkor annyi. Tehát azt akarom mondani, hogy a területi jegyárakból származó bevétel 2015 évben 100%-ig vissza lesz telepítve. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert a megtakarításaink, amelyek keletkeztek az idei évben, azok lehetővé teszik azt, hogy biztonsággal tudjuk mondani, mert ezért tudjuk, hogy mennyi a működési költségünk, hogy ugye az fedezve lesz, és ezért merjük azt mondani, hogy az idei tartalékból látszódik, hogy a működési költsége nem lesz probléma, és a területi jegyár bevételt, tehát 100%-ig vissza tudjuk telepíteni, tehát mindenkit bizakodással tölthet el a 2015-ös év, mert ahogy a jegyárak jönnek befelé, ugyanúgy a haltelepítés is hát növekedni fog, és ez egy nagyon örvendetes dolog, mert mi mindig azt vallottuk, ez az elnökség, az én általam vezetett elnökségnek mindig az volt a célja, hogy az emberek szabályosan, rendet betartva, de minél több halat fogjanak. Tehát nem az a cél, hogy több magasabb jegyárat fizessenek, és kevesebb halat vigyenek haza, magasabb jegyárat fizessenek, de ennek a magasabb jegyárnak az ismeretében és tényszerűen minél több hal kerüljön betelepítésre és fogásra. Még egyszer hangsúlyozom, egyetlen egy korlátozó tényező volt az a rendnek és a szabályoknak a betartása. És ha már itt tartunk a rendnél és a szabályoknál, az is egy örvendetes tény, amit a beszámolóban a Fegyelmi Bizottság elnöke, Bogár István úr ismertetett, hogy a 2014 évben mindössze 5 rendbeli szabályszegő volt, akiből 3 volt a mi tagunk, úgyhogy igazából azt kell mondani, hogy örvendetes az a változás is, ami az etikai téren, tehát a fegyelmi téren bekövetkezett. Én azt gondolom, hogy ez valóban egy tendencia, nagyon bízom, hogy ez a tendencia nem fog megszakadni, mert látszódik, hogy az emberek figyelnek egymásra, figyeljenek is. A saját pénzükre figyelnek akkor, amikor a másiknak nem tűrik el a rendetlenkedését, és nem azt várjuk, hogy az Egyesület spionok gyülekezete legyen, de azt igenis elvárjuk, hogy mindenki a jó gazda gondosságával horgászol és tekintsen erre a vízre. Tehát ha valaki szabálytalankodik, vagy hát mondjuk azt, hogy ilyen életmódot is folytat, azt várjuk továbbra is, hogy tegyenek bejelentést, akár én hozzám, akár a Fegyelmi Bizottsághoz, akár a halőrökhöz, tehát a Fekete Zoltán úrhoz, aki a halőröknek a vezetője, mert úgy van kialakítva a halőrzési rendszer, hogy a halőreink azok egyben rendőrök is, vagy nyugdíjas rendőrök, ami az első kategóriát illetően, tehát akkor rendőrről van szó, hogyha ugye olyan az esemény, akkor perceken belül, vagy másodpercen belül azt tudja mondani, hogy na jó, hát akkor halőrből innentől kezdve akkor rendőrré váltam, mert sajnos szükségeltetik néha, hogy ez bekövetkezzen, de én még egyszer mondom, hogy a visszatartó erőt nem csak ebben látom, hogy a mi halőreink hát szorgoskodnak és szorgalmas munkát végeznek, hanem abban is, hogy történt egy szemléletváltozás, az elmúlt években történt radikális fegyelmi felelősségre vonások, azt hiszem, hogy megfelelő hát generális prevenciót indukáltak, tehát általános visszatartó erő van ebben a dologban. Reméljük, hogy a jövőben is ez így lesz. Én szívből kívánom, hogy minél kevesebb fegyelmi eljárásra kerül a sor, és nem azért, mert az ellenőrzések csökkennek, hanem azért, hogy a tagság betartja a szabályokat.
Ugye azáltal, hogy növekszik az éves jegyár, elméletileg növekszik ugye a Horgász Egyesületnek évről évre a bevétele is, ez azt is jelenti, hogy minden évben egy kicsivel, de több hal tud kerülni a vízbe, vagy pedig azért azt figyelembe kell vennünk, hogy a hal sem lesz olcsóbb az évek során.
Hát a halár az mondjuk az mindig egy fluktuáló dolog, mert ugye az tőlünk az független, mert az abszolút gazdasági dolgok határozzák meg, de azt lehet mondani, hogy a tavalyi évben, vagy akár tavaly előtti évben is nem volt olyan nagy mozgás a halár területén. Most teljes bizonyossággal merem mondani, legalábbis ahogy a jegyi értékesítés eddig zajlott, én múlt csütörtökön vettem meg a jegyemet, és az enyém a 86-os sorszámú, tehát az annyit jelent, hogy már 86 biztos, hogy el kell, hogy remény van arra, hogy az idei, vagy hát a 2014 évben értékesített jegyekhez képest még több lesz értékesít. Ugye a 2000 forintos emelésből következően ez még több bevételt eredményez, és még egyszer mondom, hogy az összes befolyó területi jegyár az vissza lesz telepítve. Ebből az következik, hogy például a tavalyi 25 mázsás boruguéletpont mennyiséghez képest én biztos vagyok benne, hogy ettől nagyobb mennyiség kerül betelepítésre. Nyilvánvaló, az eddigi ivadék telepítéseket, azokat maximálisan betartjuk, tehát ugyanúgy B1-es pont kerül betelepítésre, ugyanúgy a 10 000 darab előnevelt süllő betelepítésre kerül, folytatjuk a combóivadéknak a betelepítését, folytatjuk a kárásznak a telepítését, amit ugye kedvelnek nagyon a horgászaink, hogy hát úgy mondom, hogy abszolút sütnivaló méretben kerülnek ezek betelepítésre. Tehát ez az ivadék telepítés, ez biztos folytatódni fog, és ha a pénz lehetővé teszi, akkor ezek is, ugye ezek a számok, ezek a kontingensek emelkedni fognak, mert az biztos, tehát látható. Itt az a dolog lényege, hogy a visszafogás mutatja a betelepítés nagyságát. Tavaly 25 mázsa a P3-as, tehát 3-nyaras pont kerül betelepítésre. Pár kiló hiány, az emberek 20 mázsát vissza is fogtak. Tehát ez azért nem, tehát itt az arányokat kell nézni, hogy mit jelent ez. Az, hogy a négyötöd része, ami azért 80% visszafogásra is került. Tehát azért azt mutatja, hogy jó gazdái vagyunk ennek a víznek, és a cél tényleg az, hogy a horgászaink szabályosan, rendetbe tartva minél több halat fogjanak, mert én azt hiszem, hogy ha valaki az engedélyezett 50 darab pontyot egy évben megfogja, avellett, hogy nincsen darabszám, az amúrra van darabszám korlátozás még ugye az egy darabbal, alapi egy darabbal, azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem okoz, hát nem tudom, hogy milyen átlagot mondjuk egy hal testsúlyára mondjuk a pontra, tehát a 2 kiló, az annyit, hogyha megfogja az 50, az egy mázsa pont. Ha 4 tagú családot feltételezünk, hogy ha horgász egy 4 tagú családban él, hát örvendetes lenne, ha egy mázsa pontot megennének egy évben, de azt hiszem, hogy többet meg nem is lehetne megenni egy évben, tehát aki ennél többet akarna, az vagy annyit tett, hogy reggel délbe este halat enne, ami nem valószínű. Tehát én azt gondolom, hogy normálisak ezek a kategóriák, amelyek meg vannak határozva a foghatóság szempontjából. Mindenféleképp az én álláspontom szerint és az elnökség álláspontja szerint azt tükrözik, hogy a horgászaink jól érezzék magukat, szórakozzanak a vízparton, és tényleg a szabályokat betartva vigyenek is haza halat.
Hát gyakorlatilag ez a mennyiség, ez egy évben minden hétvégén egy jó halászlé a családnak.
Hát nézze, ha azt mondom, hogy 50 darab. Feltételezzük azt, hogy nem fogy be a vajas. 52 hét van egy évben. Tehát, hogyha heti egyet is azt mondjuk, hogy egy halászlét akarnak a 4 tagú családnak, ha csak az általam említett 2 kilós pontot mondom, akkor tényleg a klasszikus recept szerint, hogy azt mondják, hogy 1/2 kiló élő halat kell számolni egy személyre, akkor a gyereket is felnőttnek tekintve bőven jut hal az asztalra, én azt hiszem.
Záró kérdésünk, idén mennyi hal kerül a vízbe, mikor kerülnek a vízbe a halak? És úgy összességében mit mondhatunk, milyen most mondjuk a vajas halállomány, hogy csak Kalocsára gondolunk?
Igen, hát a haltelepítés ütemét illetően azt tudom mondani, hogy ugye mindig húsvét előtt, nagy héten szoktunk telepíteni. Ugye napra nem lehet mondani, hogy mikor kerül sor az ivadék telepítésre, ez mindig ugye a hal termelőkön múlik, hogy ők ugye mikor csinálják a lehalászást, de az is biztos, hogy a P1-es pontra is, vagy az amurra is, mielőtt a víz elkezdene melegedni, tehát úgy mondom a június előtt, tehát az április-májusban erre is sor kell, hogy kerüljön. Most ugyanígy ugye a 10 000 darab süllő is valahol május, az előrevett süllő májusban, például tavaly május 15-én került sor a haltelepítésre, ami a süllőt illeti, az előrevett süllőt. Hát most is azt gondoljuk, hogy ez ekkor táj, tehát május közepetel sor kerül. A nagy telepítés, tehát a P3-as pontnak ugye a nagyobb mennyisége az mindig ősszel, az viszont arra szoktunk figyelni, hogy általában, hogyha a november, tehát a minden szenteket és a halottak napját vesszük figyelembe, és a főleg úgy, mint az ide is, hogy hétvégén és több napos munkaszünet van, hogy a horgászok ezt is ki tudják használni. Most nem tudom, hogy fog esni az idén a minden szenteknek a napja, hétvégére vagy hétközi időpontra, nem tudom, de ezt megint szem előtt tartjuk, hogy a horgászok minél többet tudjanak horgászni. Na most, ha az idén, tehát úgy az idén, tehát 2014-ben tavasszal 10 mázsa horogéletpont, ősszel 15 mázsa horogéletpont kerül be, akkor azt gondolom, hogy az idén tavasszal is több fog bekerülni, és ősszel is több fog bekerülni. Jordi.
Hát legyen így, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, valóban megköszönöm önöknek, hogy minden évben lehetőséget adnak erre a megnyilatkozásra, mert ez az én véleményem szerint a horgászaink érdekét szolgálja, hogy a Korona Rádióban ennek mindig hangot adjunk, és én minden kedves horgászunknak, ugyanúgy, mint a közgyűlésen, 2015 évre nagyon jó egészséget kívánok, nagyon jó szórakozást a vízpartokon, és nagyon sok halat kívánok.
Köszönjük szépen a beszélgetést dr. Igaz Ferencnek, a Kalocsa és Vidéke Horgász Egyesület elnökének.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Sweet dreams are made of these. hideg a szám, szomjazó szívemnek nem hoz semmi megváltás. Milyen jó volt Isten, jó voltál, az esőben ázva csókoltál, és megesküdtél, nem kell már soha már, soha már. Egy kicsit nézd fel az égre, az eső úr, egy kicsit fázik az arcom, nem lesz több harcom, ha válsz, engem válsz, ha mindig engem válsz, ha esőben is válsz, ha mindig engem válsz, ha esőben is válsz.
És hát eső az van, könnyek pedig azért remélem, hogy nincsen. Ne, 11 óra van percre pontosan. Jön Tünde a legfrissebb hírekkel, aztán pedig folytatódik hétvégén is az egész napos kívánság műsor. Ugyanis ennyi volt már a térségi magazinunk a Turmix. A műsorra legközelebb holnap jelentkezünk, ugyanebben az idősávban 10, illetve 11 óra között. Érdemes lesz akkor is velünk tartani, hiszen mint korábban ígértem, vizes kérdéseket és rémhíreket fog majd tisztázni a szolgáltató legfelső vezetője. Emellett a stúdióba várjuk dr. Magóné Tóth Gyöngyit, akivel imáron ismét a formálódó Kalocsai Művelődési Központ vezetőjeként fogunk beszélgetni, sőt, megszólal majd a 2014-es év új borát jegyző Hajósi Borász is, a korábbi adásokat pedig teljes hosszában meghallgathatja a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva a www.koronaradio.hu-n.
Készült a Médiatanács támogatásával a Média Mecenatúra programban.